Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Mégis átveheti az állam Balási Gyula cégeit, 26 milliárd forint könnyen mozgósítható pénz lehet a vállalatoknál. Meglepő fordulatot vett a NER korábbi kommunikációs csúcs cégeinek ügye. A kormányzat alig másfél hónappal a miniszterelnöki elutasítás után mégis fontolóra vette Balási Gyula cégcsoportjának állami átvételét, amit a vállalkozó maga ajánlott fel az elhíresült interjúban. A Telex információi szerint a munkával két nemzetközi tanácsadó céget bíztak meg, a folyamatnak pedig augusztus elejére kell lezárulnia. A legfrissebb 2025-ös beszámolók szerint a cégcsoport nettó eszközértéke 55-60 milliárd forint körül lehet, a bankszámláikon és pénztáraikban pedig több mint 26 milliárd forintnyi könnyen mozgósítható pénz volt. Ősszel visszakerülnek a javító intézetek a gyermekvédelem alá. Az ezzel feleslegessé váló Tökölre tervezett központi javító intézményt, ami közel 4 milliárd forintból készült el, pedig börtönné alakítanák. A soha nem használt, összesen 350 fős kapacitású komplexumot a büntetés végrehajtás szerint nem hagyják veszni. Már zajlik a felmérés, hogyan lehet minimális refordítással börtönné alakítani az épületet. A gyermekeknek vásárolt bútorokat és egyéb felszereléseket átadják a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak. Az Országos Rendőrfőkapitányság új hitelesített légalkoholmérő berendezések beszerzését kezdte meg annak érdekében, hogy valamennyi rendőrkapitányság és rendőrőrs rendelkezzen ilyen készülékkel. Jelenleg országszerte 3832 alkoholszonda áll a rendőrség rendelkezésére, az új eszközök pedig nem csak a lefedettséget növelik, hanem az eljárásokat is felgyorsíthatják. Az elmúlt 2,5 évben összesen 30 hitelesített légalkoholmérőt és 93 kézi alkoholtesztert vásárolt a rendőrség közel 88 millió forint értékben. A beszerzési adatok alapján egy kézi alkoholteszter átlagosan mintegy 242 ezer forintba került, míg egy hitelesített légalkoholmérő ára átlagosan 2,17 millió forint volt, írja a vezes.hu. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a rendőrség rendszeresen szervez célzott közlekedésbiztonsági akciókat, különösen hétvégéken, fesztiválok, rendezvények vagy kiemelt forgalmú időszakok idején. Az ittas vezetők kiszűrése az általános közúti ellenőrzéseknek is állandó része. Új lendületet kaphat Borsod vasúti közlekedése a kormány hosszú távú fejlesztési tervei alapján. Egy tramtrain előkészítése is szerepel a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben, amely Miskolcot, Tiszaújvárost és Kazincbarcikát kapcsolhatja össze. A kormány tegnap ismertette a 2030-ig szóló tervet, amely a következő évtized vasúti beruházásainak irányait jelöli ki. A most ismertetett program hosszú távú fejlesztési koncepció, így egyelőre az előkészítési munkák indulhatnak meg, olvasható az MTI közleményében. Ez volt a sajtótájékoztatón ismertetett fejlesztések közül az egyetlen, amely közvetlenül érinti Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyét. Jelenleg is folyamatosan emelkednek a nagykereskedelmi üzemanyagárak, viszont a kutakárai nem vagy csak kisebb mértékben változnak, ezért a nagykereskedőknek hamarosan újra nem lesz érdekében üzemanyagot eladni Magyarországon, ami áruhiányhoz vezethet, különösen a gázolajnál. A kis benzinkutak kevesebb áréssel kénytelenek dolgozni, mint a védettel rendszerben, ha pedig ez így folytatódik tovább, bezárásokra, csőd hullámra lehet számítani, tájékoztatott a holtankoljak.hu. Az Osan hivatalos oldalán közölte a hírt, miszerint július 18-ától a dízel üzemanyagból tankolható mennyiséget 60 literre maximalizálták. Ma újabb áremelkedés következik a nagykereskedelmi árakban, a 95-ös benzinára bruttó 7 forinttal, a gázolajé pedig bruttó 9 forinttal lett drágább. Gyengült ma reggelre a forint a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben. Végül az időjárásról. Ma egy hideg front hatására a rövidebb, hosszabb napos időszakok mellett többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet a térségünkben, és helyenként kialakulhat eső, zápor, akár zivatar is. Élénk erős lesz az északnyugati szél, de zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. Délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Híreinket hallották.
Akárhogy nézem, színházban vagyok, bárhol néznek rám furcsa alakok. Mindenki mást hisz, más szint visel, s valódi arcát álmos rejti el. Mégis meddig éljünk álarcok mögött, mit kell eltitkolnunk így egymás között? Volt sok idő, félelemmel telt, még a madár is félve énekelt. Elmúlt talán számára a szó, tár új világ jön, mi elfogadható. Hiszen miért is éljünk álarcok mögött? Mit kell eltitkolnunk így egymás között? Engem így fogadj el igazán, mert más nem lehetek. Miért keresnék ezután újabb szerepet? Csalhat a világ, de mi nem csalódhatunk. Ilyennek születtünk, s már így is maradunk. Volt sok korát, úgy éltünk az előtt, a félreértés közénk ritkán költözött. Lassanként mégis nőttek nagy viták, de fent más döntött, semmi nem tartozott rán. Miért is élünk most is álarcok mögött, hisz a régi színház már elköltözött. Engem így fogadj el igazán, mert más nem lehetek. Miért keresnék ezután újabb szerepet? Csalhat a világ, de mi nem csalódhatunk. Ilyennek születtünk, s már így is maradunk. Változnak a dolgok, mi nem változunk. Szeress át, ha kellünk, úgy, ahogy vagyunk.
Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm Gró Gáspár, Pető Sándor díjas irodalomtörténészt, kritikust, a Magyar Szemle korábbi főszerkesztőjét, aki az idei 97. ünnepi könyvhéten a Vörösmarty téren június 12-én dedikált a legújabb Nemzet és baloldal I. és Gyuláról című könyvét az érdeklődő olvasók számára. Az izgalmas Esszétanulmányok elöljáróban című bevezetőjében ön így fogalmaz, idézem, hogy miért lett virtuális mestereim közül számomra a legfontosabb I. és Gyula? Alig, hanem életművének összetettsége miatt. Mesterként tisztelve sem gondolom, hogy mindenben egyedül ő lett volna a legnagyobb, pedig nyugodtan sorolhatnám a legnagyobbaknak kiáró elismerés szavait. Idézet vége. Kezdjük a beszélgetésünket azzal, miért tekinti mesterének I. és Gyulát, akivel személyesen csak pár szót váltott, és a művein keresztül szerette meg.
A pár szó az teljesen jelentéktelen volt, mert az gyakorlatilag egy köszönésben kimerült, egy sajátos pillanatban, amiről írok is egyébként ebben a könyvben, a 80. születésnapjára rendezett ünnepi köszöntésre nem tudtam bejutni, de nekem a mestereim, vagy inkább azt mondom, hogy egy világ volt a mesterem, az a közeg, amiben fölnőttem, ahol nagyon kiváló emberek voltak, mindenféle változatos műveltségi háttérrel, de mindegyik magas műveltséggel, csak az iránya volt az egyiknek művészibb, a másiknak irodalmibb, a harmadiknak politológiai, vagy egyéb tapasztalatai voltak, a negyedik mérnök vagy orvos volt, tehát elég széles spektrum volt így amúgy, de a világképük, a társadalomról, a magyar történelmről alkotott véleményük az egyforma volt. Tehát tulajdonképpen ez a közeg volt a nagyon idézőjelben mondható mesterem, és nagyon nehezen találtam olyanokat, akik ezeket a gondolatokat egy személyben képviselték volna. Ugye egy mester az valamilyen formában tanárt is jelent, tehát a tanárjaim közt is voltak nagyon kiváló és szeretetre méltó emberek, akik ezt közvetítették, de azok váltak, ahogy láttam az irodalomban meg máshol, azok váltak igazán valakiknek a mestereivé, akiknek a gondolkozásával való találkozása számukra revelációt jelentett. Na most nekem revelációt nem nagyon jelentett az a gondolkodás, ami másoknak igen, mert én ezt már ismertem, tehát tulajdonképpen behozhatatlan előnyem volt sok kortársammal szemben, és hiányzott is ez a fajta mester az életemből, mert jól esett volna, hogyha ezt személyekben, a közelemből is megtapasztalhatom, tehát hogy van egyfajta szemtől szembe való kisugárzás is. Akikkel találkoztam, azok elsősorban megerősítettek, nem korszakos újdonságot jelentettek számomra, de az olvasmányaimon keresztül jöttek a mesterek, akik azt az aurát, amit a család és az említett baráti kör, rokoni kör jelentett, azt megfogalmazták, megerősítették és tudatosították bennem. Ebből a szempontból Csészabó Lászlót, Németh Lászlót és I. és Gyulát tartottam igazából mesteremnek. Sok mindenki más kisebb, de nagyon hasonló felvilágosító erejű gondolkodóval, irodalmáról, íróval, költővel szemben. Tehát ők hárman jelentették az atyai mesterek pótlását.
Miért tartotta fontosnak esszékkel és életrajzi adatokkal összegezni I. és Gyula helyét a magyar irodalomban?
Talán azzal kezdeném, hogy az igazságérzetem lázadozott sokszor az ellen, a negatív beállítás ellen, amit I. és Gyulának el kellett szenvednie, akár az én életemben, ugye I. és Gyula 83-ban halt meg, tehát elég sokáig követhettem én is még ifjú koromban, hogy milyen lefitymáló, becsmérlő megjegyzések hallatszanak róla, és később is évtizedeken keresztül ezek a standard ócsárlások, hogy két kulacsos, hogy ravaszparaszt, hogy Acél György uszájában követi az irányvonalat, hogy helyezkedik, stb. De amikor egy kicsit is a szűkebb környezetemnek a társaságát, baráti kört, rokonságot, tanáraimat, írótársaimat hallgattam, ennek nyomást se találtam, persze nyilván azért, mert a társaságom is így alakult, de a helyzet mégiscsak az volt, hogy hogy valójában így és egy nemzeti idól volt. Tehát ő volt ilyen értelemben a nemzeti gondolat legitim, legális képviselője, mind a két szó fontos. Ugyanis maga a pártállami rendszer szinten minden ponton folyamatosan tiltakozott a nemzeti gondolat ellen, bármilyen is volt az, mert az 56-os forradalom alapvetően egy nemzeti felkelés volt, egy szabadságharc kezdete, vagy egy sajátos megnyilvánulása. Következésképp, hogyha a nemzet nem szereti a kommunista rezsimet, akkor a kommunista rezsim sem fogja szeretni a nemzetet. Ilyes helyzet ebből a szempontból speciális volt, mert ő tulajdonképpen azt szoktam mondani, hogy született baloldali volt, hiszen abban a közegben, amibe érkezett, abba a pusztai világba, a zsellérek közé, noha ő nem volt sem paraszt, sem zsellér, egy lényegesen magasabb társadalmi szinten állt, de nem az úri osztály szintjén, a kettő közt, a legelnyomottabbak és a legföntebb valók közt volt valahol. Tulajdonképpen egy meghatározatlan helyzetben, hát az apja uradalmi gépészként nem volt se itt, se ott, de ugyanabban a közegben élt. Következésképp megismerte azt, hogy micsoda nyomorúságban tudnak élni emberek. A társadalmi háttere amúgy inkább gazdag paraszti lehetett, de az sem igazán paraszti volt, ugye a sokat emlegetett számadó juhász, nagyapa és az egész családi kör, papleány, felmenők, és mindenképpen egy magasabb gazdasági és társadalmi nívón álló közeg volt a családi háttér. Közben mégis egy olyan szűkebb környezetet láttak, ahol mindebből a polgáriasult vagy polgárosodás felé haladó közösségből semmi nem érződött. Tehát egy teljesen kiszolgáltatott, nyomorúságos környezet volt, ami körülvette, és ez, ha úgy teszik a keresztény, ha úgy teszik a polgári, ha úgy teszik az 1848-49-es gondolat átörökítéséből adódóan, őt baloldalra, a szociális tudata által baloldalra sorolta, és ennek semmi köze nincs ahhoz az antidemokratikus kommunista kvázi vagy álbaloldalhoz, amit ezen a baloldaliság kifejezésen sajnos túlságosan gyakran értenek.
Ön Nemzet és Baloldal I.S. Gyuláról című könyvében több izgalmas kérdést is felvet. Az egyik ilyen a népi írók és az urbánusok vitája, a másik a hatalom harca I.S. Gyuláért és I.S. Gyulával. És ha visszatekintünk könyve bevezetőjére, ebben ön külön is hangsúlyozza, hogy utólag ezt az időszakot I.S. kornak lehetne nevezni. Miért?
Ez tulajdonképpen három kérdés volt. Kezdjük az elsővel. Népi urbánus vita. Én ezt a kifejezést nagyon nem szeretem, mert ilyen vita valójában nem volt. Volt egy nagy széles sodrású mozgalom, amit lehet úgy mondani, hogy népi, de hát ez egy alapvetően nemzeti demokrata mozgalom volt, és volt egy szélső baloldali, alapvetően kommunista, bizonyos polgári szimpatizásokkal, akiknek lapjaik voltak, és akik legálisan működhettek a két háború között. Ezeket a polgári hátterük miatt urbánusnak nevezték, de elsősorban önmaguk, nem kívülről. Ez a kör nem tudta elfogadni azt, hogy van rajtuk kívül más, nem kommunista, baloldali gondolkodású ellenzéke is a fennálló rendszernek. Mivel kizárólagos hatalmat szeretett volna, hiszen ez a proletár diktatúra elméletéből és a bolsevizmusból következik, ezért megtámadta a vele szemben álló csoportot, és ezt nevezte népieknek, még inkább népieseknek. Én úgy gondolom, hogy ettől a megnevezéstől el kellene szakadnunk, bár kizártnak tartom, hogy ez az elkövetkező 50 évben megvalósuljon, mert itt egy nemzeti demokrata és egy bolsevik típusú autokrata gondolkodásmód ütközött. Világos, hogy ez nem fogadhatta el így és gondolkodását a 30-as években. Ez az egyik része a történetnek. A következő kérdés az a hatalom harca I.S. Gyuláért és I.S. Gyulával. Ez az 1951-es írókongresszuson hangzott el Révai József szájából, aki mellesleg régi ismerőse kapcsolata volt I.S.-nek is, de hát természetesen egyikük kommunista volt, a másikuk nem. És a kommunista hatalomátvétel a totális diktatúra megvalósulása után I.S. hátrahúzódott. Megpróbált visszavonulni, tanulni. Már a kezdet-kezdetén, még talán 46-ban a földosztás végeztével lemondott az országgyűlési képviselőségről, pontosan látta, hogy a kommunista nyomulás milyen eredménnyel fog járni. Hiszen ő volt az, akit a moszkvai írókongresszusra meghívtak annak idején Nagy Lajossal együtt, tehát ismerte a Szovjetunióban kialakult gyakorlatot, és tudta, hogy hogyan működik az a hatalmi rendszer. Személyes tapasztalatai is voltak róla, nem csak olvasmány élményei. Következésképp a fennálló hatalommal szemben egyfajta rezisztenciát mutatott, mégpedig azért, mert az egész rendszer totálisan antidemokratikus volt mindenek előtt. Ez volt az egyik, de közben annyira azért ott volt a lába az ajtórésben, hogy amikor megkeresték, bizonyos nemzeti ügyeket képviselni tudott. Ennek nagyon látványos példája volt a Föltámadott a tenger című film, amit Révai a szovjet mintára kialakított doktrína szellemében úgy kellett volna igazítani, hogy az összes nemzeti szabadság küzdelmet az osztályharc és a forradalmi mozgalmak megnyilvánulásának kell tekinteni. Láss Rákóczi hadnagy a című film, a 48-49-es forradalmat és szabadságharcot, ugye a Föltámadott a tengerben, és tulajdonképpen ilyen irányba akarták mozdítani a magyar történelemhez való viszonyt. Na most Éjésnek egy kis jelenetéből nőtt ki ez a film, és folyamatosan zajlott a harc Révai és Éjés között. Révai állítólag 20-valahányszor iratta át a forgatókönyvet, ami ugye úgy hangzik, mintha Éjés kollaboráns lett volna. Ha az lett volna, akkor egyszer se kell átiratni. Tehát a Révai elégedetlensége bizonyítéka annak, hogy így és milyen mértékig ellenállt. De ugyanakkor mégis egy nagyobb ügy érdekében azért vállalta a nevével ezt a filmet, és nagyon is jól tette, ugyanis a nézők azok tódultak erre a filmre, nem azt látták, hogy most ez milyen mértékben felel meg a marxista osztályharc elméletnek, hanem azt látták, hogy ott van Kossuth apánk, ott van Petőfi, és a nemzeti ellenállás, a nemzeti egység az győzhet az elnyomás ellen. Tehát egészen más irányba hatott a film, mint ahogy azt elképzelt a megrendelői. Ha belegondolok abban, hogy a Ludas Matyi film, ami szintén egy népi hősnek a felmagasztolását jelentette volna, tehát miről szólt a film? Arról, hogy van egy önkényúr, sejthetjük, hogy ki, illetve kiket szimbolizált Döbrögi. Ott vannak a pantúrjai, akiket nyugodtan tekinthetünk az ávós privékeknek, akik végrehajtják a szegény parasztok kifosztását, elveszik Matyi libáit, ott volt párhuzamnak a padláslesöprés és a beszolgáltatási rendszer. De ez is hihetetlen mértékig kontraproduktív volt a hatalmi rendszer szempontjából. Na most Éjés viszont egyetlen percig sem volt hajlandó beállni a rendszer propagandistái közé. Pontosan érzékelte a hatalmi rendszert, ezek nem voltak buta emberek, hogy Éjés nincs velük. Ugyanakkor, amikor hazatértek Moszkvából, ez a moszkovita kommunista elit, akkor meg voltak győződve, és úgy gondolták, hogy Éjés a legnagyobb élő magyar költő, és nagyon szerették volna emiatt megnyerni támogatónak. És ezt az elvárást nem teljesítette. Ezért fogalmazott ezen a bizonyos írókongresszuson úgy Révai, hogy mi harcolunk Éjés Gyuláért. És én ezt értelmezem úgy, hogy egy csodát Éjés Gyuláért harcoltak, Éjés Gyulával harcoltak, mert ellenállt. Tehát ez volt a második kérdésre adható válasz. A harmadik, hogy miért tartom én ezt Éjés kornak a magam részéről. Azért, mert ő volt az, aki a nemzeti gondolkodást képviselni tudta ekkor. Hozzá kell tennem, hogy nyilván tudta volna más is, meg próbálták is, hát Csóri Sándortól Fekete Gyuláig lehetne sorolni, hogy kik még, de igazán reprezentatív módon erre csak Éjés Gyulának volt módja, és ő volt az, aki ezt a mozgásteret ki tudta tágítani. Lásd az akár a Révai korszakból eredeztethető kapcsolatot a hatalommal, ami meglehetősen egyoldalú volt, mert a hatalom mondta meg, hogy így és mit mondhat. Tehát ezen a mozgástéren belül kellett Éjés Gyulának elmondani azt, amit akart, nemzetről, hazáról, történelemről, szabadságról, demokráciáról, függetlenségről, és ezt minden közreadott művében meg is tette. És ugye volt egy informális kapcsolat is, ami mi a számtalan vád érte, az Acél Györggyel való kapcsolat. Na most Acél Györggyel valóban sokszor találkozott, és ezeket a találkozókat többnyire Acél György kezdeményezte, így és nagyon ritkán akkor fordult hozzá, ha valamilyen nemzeti ügyben erdélyi magyarok megsegítése ügyében, vagy a szlovákiai magyarság ügyében, a magyar iskolák bezárása ügyében valamilyen módon, valamilyen akciót szeretett volna végrehajtani, vagy őt keresték meg onnan, tehát a nemzeti oldalról keresték meg közvetítőnek, és ő ezeket a kéréseket például Kallós Zoltán letartóztatása után, vagy Durai Miklós pere idején például, és közben járt Acélnál, hogy a hatalom is próbáljon ebben segíteni valamit. És Acélnak volt olyan fontos az Illyéssel való kapcsolat, hogy ezekben az ügyekben segített is. Tehát az a gondolkodásmód, ami a nemzeti oldalt jellemezte, az Illyés személyében nyilvánult meg. Az ő személye jelképesen is képviselte ezt a gondolatot, és ilyen formán értem én ezt, hogy ezt Illyéskornak tudom érteni, mert számomra, nem csak számomra, hanem a környezetem számára is, ő volt az iránytű, ő volt az ilyen irányú gondolkodásnak a sarcsillaga, amihez igazodni lehetett.
Könyvében ön Illyés Gyula életútját összekapcsolja írásaival, művei közül külön is hangsúlyozza a Puszták népe és a Hunok Párizsban című írását. Viszont a magyar irodalomban Illyés Gyula főleg költőként szerepel, talán legismertebb műve az Egymondat a zsarnokságról.
Egyrészt nem szégyellem magam, de van valami fenntartásom saját magammal szemben ennek a kötetnek az írásaival kapcsolatosan, mert ebből szinte kiesik Illyés Gyula a költő. És ő mégiscsak elsősorban költő volt, és a saját életművéből is a költészetét tekintette legfontosabbnak, de az olvasók számára sokkal többet jelentettek a gondolkodásukat befolyásoló esszék, tanulmányok, rengeteg interjú, nagyon sok interjú volt, de hát a drámái is, és ezeket úgy értelmezték, ahogy így és szerette volna, hogy értelmezzék, tehát azért volt a konkrét szövegen és a konkrét megjelenítésen kívül valami másfajta párbeszéd is ebben az időben minden író és minden olvasó közt, tehát ez nem csak így és volt jellemző, hogy az összekacsintás nyelve volt a magyar, és a Koszorú című versében írja így és, hogy a magyar nyelv egy olyan szolidaritást jelentett, egy olyan közösséget jelentett, amiben sokszor úgy is értettük egymást, hogy az a szó nem feltétlenül az elsődleges jelentését tartalmazta és hordozta. Ez egy nagyon fontos része volt ennek a korszaknak és ennek az időszaknak, az ilyenfajta párbeszéd, a sugallt jelentések. Hiszen valamilyen módon mindig ott volt a cenzúra, és az mindig meghatározta, hogy mennyit lehet elmondani abból, amit gondolunk nyilvánosan. És hát ott volt természetesen emögött a szóbeliség kultúrája, tehát ahogy kialakult a termelőszövetkezetek mellett a háztáji, kialakult a nagyipar mellett a második gazdaság, ugye a szellemi életben először alakult ki a második gazdaság, az tulajdonképpen folyamatosan fennállt a legnehezebb időkben is, és ez a hivatalos vonaltól való eltérés, és ez a fajta a szóbeliségben és az irodalomban megjelenő szabadság, ez volt az, ami az Illyés életművet is elhelyezte az akkori közgondolkodásban. És ha ezeket a bizonyos Acéllal való találkozásokat fölhánytorgatják, akkor sajátos módon ebben azok, akik Acélhoz azért mentek, mert valamit akartak tőle karrier szempontból, megbízás szempontból, kitüntetés szempontból és hasonló egyéni célokat tekintve, és itt lehetne sorolni filmrendezőket, építészeket, szobrászokat, nem is tudom, hogy megtegyem-e vagy ne tegyem, azért nem teszem, mert mindegyik egy külön történet. De így és soha magánügyben nem fordult Acélhoz, mindig közügyekben fordult, és óriási teljesítménye volt, hogy a tökéletesen nemzetietlen, sőt nemzetellenesen gondolkodó, a nemzeti gondolatot ellenségnek tekintő hatalmi rendszerbe be tudta vinni a nemzeti szempontot. Nem tudom elképzelni, amikor 1968 körül megvalósult az a tulajdonképpen szörny, hogy meg kellett valósulnia, és nem volt természetes fordulat, hogy a határon túli, az elszakított nemzetrészek irodalmát is magyar irodalomként lehetett emlegetni. Odáig és a párt vezetés körében az elszakított nemzetrészek az adott utódállam polgáraiként annak a fennhatósága alá tartoztak, és semmiféle védelmet Magyarország részéről nem kaptak, tehát az erdélyi magyarok azok román állampolgárként hivatalosan románnak számítottak, még akkor is, hogyha másként érzett nagyon sok mindenki, sajnos ennek a nyomai máig érezhetőek, de elfogadták azt a román koncepciót, hogy az erdélyi magyar irodalom irodalom az magyarul született román irodalom. Ez volt a bukaresti koncepció. Na most ez 68-tól kezdődően változott meg, és tudomásul kellett vennie a hatalomnak, hogyha a gazdasági problémákat meg akarja oldani, akkor valamilyen módon a társadalmat is maga mögé kell állítani, legalábbis, hogy úgy mondjam, pacifikálni kell, és ennek volt része az, hogy megjelentek, ugye elsőként Sütő András, aki 68-ban vagy 69-ben az Anyám könnyű álmot ígérre megkapta az évkönyve díjat, és ez mondjuk egy zöld lámpa volt abban az irányban, hogy jöhessenek ezek az írók. Tobos László is akkor, és a csehszlovákiai magyar irodalom is akkor jelenhetett meg Magyarországon. Nem könnyen, de meg lehetett szerezni az ott Romániában, Jugoszláviában megjelenő lapokat. Tehát az, hogy ez a zsilip kinyílt, az így és nélkül szerintem elképzelhetetlen, mert a pártvezetésben egyetlen egy olyan ember nem volt, aki számára ez fontos lett volna. Tehát az, hogy ez a gondolat megjelenhetett azon a szinten, az valószínűleg részben talán bizonyítható is az íj és acél párbeszéd eredménye volt. És a későbbiekben is hasonlóan zajlott ez a dolog, és hogy íj és mennyire nem volt a rendszer kedvence, most függetlenül a protokolláris kapcsolaton túl, ami elég intenzív volt, és nem ellenséges, mert íj és föl tudta mérni, hogy milyen különbség van az egyéni képességek közt, írja is a naplójában, hogy acél megértette azt, amit Kádárral nem tudott megértetni. Ezért volt számára is fontos a cél, hogy tulajdonképpen a nemzeti vonal vagy nemzeti gondolat képviseletében egyfajta nem létező parlamentáris kapcsolatot tudott kialakítani, és ez a másik oldalról is fontos volt, mert hiszen a nemzeti oldalnak, ha így veszük ezt és elfogadjuk ezt, tegyük fel, hogy ez használható kifejezés, vagy jobbat most hirtelen nem tudunk mondani, tehát a nemzeti oldallal való kapcsolattartásban a hatalom számára is fontos volt így is, mert a vele való érintkezés az egyfajta igazolása volt annak, hogy mégiscsak valamilyen módon szeretne kapcsolatot építeni magával a nemzettel. És ezért volt olyan fontos 1977 karácsonyán a Válasz Herdernek és Adinak című írás, amelyikben először jelent meg a magyar sajtóban az, hogy a magyarság milyen sérelmeket szenved el, milyen üldöztetést szenved el a nacionál-kommunista román vezetés asszimilációs politikája miatt.
A Nemzet és Baloldal Íj és Gyuláról című kötetben megjelent esszéiben ön hangsúlyozza Íj és Gyula ösztönös politikai tudását, emberismeretét is.
Itt nem csak erről a korszakról van szó, hanem a két háború közti világról is, ahol a markánsan és határozottan jobboldali politikusokkal is termékeny kapcsolatot tudott kialakítani, és ott is tudott eredményeket elérni ezeken a személyes kapcsolatokon keresztül. Nyilvánvaló, hogy kitűnő kapcsolatteremtő készségkel, tehát egy olyan személyiség, ami meggyőzően a tárgyaló partnerekre. Ezért volt ő célszemélye, most idézőjelben mondom, a megnyerés szempontjából célszemélye az akkori vezető politikai köröknek is, ugye a nevetes Gömbössel való találkozás is így alakult, de ennél sokkal fontosabb volt a Kozma Miklóssal és másokkal való kapcsolata. Ezekkel akkor is szót tudott érteni, és tudott segíteni még a félig illegális vagy nehezebben kezelt baloldali ismeretségi körének is. Tehát ez a fajta diplomáciai képesség, ez nem csak az acéllal, hanem bárkivel, bármilyen szituációban működtethető adománya volt, és a politikában mégiscsak nem csak az erők, meg az osztályok, meg a gondolkodási ideológiai tömbök számítanak, hanem a személyes kapcsolatok is.
Kedves hallgatóink, Gró Gáspár irodalomtörténésszel, kritikussal, Nemzet és Baloldal Íj és Gyuláról című legújabb, a Napkiadó gondozásában megjelent könyve kapcsán beszélgettünk. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztőműsorvezető Sallai Éva.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
nemzet választotta ezt a napot, úgy akarta, ide hívott az élet, itt ér utol a végzet, ezt a földet választotta ezt a napot, úgy akarta, minden álmot, minden képet, minden arcot, minden szépet, jaj. Megátkoz, megéget, én fejbe vág. Néha szeret, és néha bán. Ezt a földet választottam, ezt a napot úgy akartam. Bölcsőm is volt, sírom is lesz az élet, csak egy szép ígéret. Ezt a földet választottam, ezt a napot úgy akartam. Minden álmot, minden képet, minden hangot, minden szépet, jaj. Megátkoz, megéget, és fejbe vág. Néha szeret, és néha bán. Lehetne szebb, lehetne jó, de álmodni csak itt tudok. Néha szeret, és néha bán. Lehetne szebb, lehetne jó, de álmodni csak itt tudok. Földet választotta, ezt a napot úgy akartam, ide hívott az élet, itt ér utol a végzet, ezt a földet választotta, ezt a napot úgy akartam, minden álmot, minden képet, minden arcot, minden szépet, ezt a földet választotta. A napot úgy akartam, ezt a földet választottam.
Végleg, meg áll. félbetépet álmok. Látnak itt napfényt és vihang. Volt, aki jegyet sosem váltott, és mégis utazni akart. Az idő pálya udvarán egy régi vonat veszteg el. Az idő pálya udvarán ki tudja hányan késtek el.
A Szent István Rádió, a jó hír hangja.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételjük Magsó Péter atya elmélkedését a Szent Lélekről. A szerkesztő Grunda János.
Az a lélek, amelyik élő kapcsolatban van az Istennel, az meghallja ezt a szelíd hangot. A Szentlélek ismeri a terveinket, ismeri a szándékainkat, és hogyha azok Istenre irányulnak, akkor megtapasztalja az a lélek, hogy az útján, amin vezeti a Szentlélek, olyan lelkekkel találkozik, akiket az Isten magához közelebb akar vezetni általunk. És küldi ezeket a lelkeket, vagy minket küld hozzájuk. De ha nem az Isten dolgában járunk, hanem csak a magunk pecsenyéjét sütögetjük, akkor a jó Istennek nem tudunk olyan eszközei lenni, hogy lelkeket vezessünk hozzá. Kell egyfajta irányultság, kell egy missziós vágy, egy missziós tűz a szívünkben, hogy lelkeket mentsünk, és lelkeket vezessünk az Istenhez, és megismertessük velük a mennyei Atya minden emberi értelmet felülmúló szeretetét, hogy közöljük az emberekkel, és közvetítsük Isten irgalmas szeretetét. Ebben kell járnunk mindannyiunknak, hogy eljussunk és másokat is elvezessünk az örök üdvösségre. Hadd idézzek most betlehemi Szent Míriamtól egy újabb gondolatsort. Szent Míriam mondja, Jézussal imádkoztam a pusztában. Midőn belefogtam az imába, láttam, hogy a föld kopár, a fák kókadoznak, nincs semmi levelük, sem viráguk, sem gyümölcsük, de mihelyt megjelent Jézus, zöldbe öltöztek, tele lettek levéllel, virággal és terméssel. Az állatok is felismerték Istenüket. A madarak dalolni kezdtek, mert látták, hogy Jézus gyászol, és föl akarták vidítani. Az egész teremtés azon volt, hogy földerítse. Minden teremtmény örömöt akart szerezni neki. Egyedül a kövek maradtak érzéketlenek. Hiába volt fény, meleg, harmat és eső, semmit sem használt. Jézus ránézett a kövekre, és ezt mondta, bűnösök, íme a ti képetek. Elküldöm nektek kegyelmem vizét, és ti nem éltek vele, akárcsak a kövek. A Jézushoz hűséges lelkek így szóltak, Urunk, add meg nekünk az imádság lelkét, hogy lelkeket szerezhessünk, akik neked szolgálnak, mint a föld, amely téged szolgál a pusztában. Urunk, mezítelenek vagyunk, öltöztes minket szeretetedbe. Őrizd meg bennünket jelenléteddel, hogy állandóan a te dicsőségedet zengjük, és ezzel megörvendeztessük szívedet. Add, hogy virágot hozzunk, és gyümölcsöt teremjünk az egyháznak. Betlehemi Szent Míriam se tudta volna ezeket a szép szavakat így megfogalmazni, hanem a Szentlélek vezeti, és nem a Szentlélek sugallja neki. És tulajdonképpen rajta keresztül most hozzánk a Szentlélek szólt. A Szentléleknek vannak ajándékai, ismerjük a hét ajándékát, és vannak gyümölcsei, amit Pál apostol Galatákhoz írt levelében olvashatunk, méghozzá az 5. fejezet 19. versétől olvasom most, belevéve ebbe az idézetbe a testcselekedeteit is. Tehát így hangzik az idézet, a testcselekedetei nyilvánvalók. Kicsapongás, tisztátalanság, fajtalanság, bálványimádás, babonaság, ellenségeskedés, viszálykodás, vetélkedés, harag, veszekedés, szakadás, pártoskodás, irigykedés, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás, és ezekhez hasonlók. Mint már előbb mondtam, most ismét kijelentem, akik ilyeneket művelnek, nem öröklik Isten országát. A lélek gyümölcse viszont szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Ezek ellen nincs törvény. Akik Krisztus Jézushoz tartoznak, keresztre feszítették testüket, szenvedélyeikkel és kívánságaikkal együtt. Ha a lélek szerint élünk, viselkedjünk is a léleknek megfelelően. Ne törtessünk kihívóan, s egymásra irigykedve, hiú dicsőség után. Eddig az idézet. Tehát hallhattuk a test cselekedeteit, amiket, ha valaki elkövet, és abból nem akar megjavulni, azokra azt mondja Pál apostol, hogy nem öröklik Isten országát. És mielőtt a Szentlélek gyümölcseit nézzük meg, hogy idézzem Sziené Szent Katalinnak a könyvéből, ahol az Úr mondja a következőket. Amikor a lélek a halálos bűn vétkében volt és elhagyott engem, én bűne miatt megvontam tőle a kegyelmet, mert bezárta a vágy kapuját. Így a kegyelem napja elment tőle, nem a nap hibájából, hanem a teremtmény hibájából, aki bezárta a vágy kapuját. Amikor azonban megismeri önmagát és a maga sötétségét, kinyitja az ablakot, azáltal, hogy a Szent Jónásban kiadja a romlottságot. Eddig az idézet. Tehát azt mondja az Úr, hogy aki a halálos bűn vétkében van, attól megvonja a kegyelmet, azért, mert az illető bezárta a vágy kapuját, tehát nem vágyott a kegyelemre, nem vágyott a Szentlélekre. Megszűnt ez a vágy benne. És ez nem az Isten hibája, hanem a teremtmény hibája. Aki bezárta a vágy kapuját az Isten felé, és kinyitotta a kapukat a bűn felé. De azt mondja, ha megismeri önmagát és a saját maga sötétségét, és kinyitja az ablakot, azáltal, hogy a Szent Jónásban kiadja a romlottságot, újra megérkezik a kegyelem. Nem lehet két úrnak szolgálni, a bűnnel radikális módon szakítani kell, és teljes egzisztenciámmal Isten felé fordulni, és teljesen önmagamat neki ajándékozni. És akkor elkezdenek beérni a Szentlélek gyümölcsei. Nagyon találó szó ez a gyümölcs, mert a gyümölcs az szép lassan érik meg, és a fa érleli meg. És ezeket a gyümölcsöket bennünk a Szentlélek érleli meg, és a Szentlélek teszi ízletessé, zamatossá, nem pedig mi. Mert sokszor úgy gondoljuk, hogy ezeket a gyümölcsöket nekünk kell megteremni, és nekünk kell beérlelni. Természetesen megvan a magunk része is ebben, de alapvetően ezt a Szentlélek műveli bennünk. Ha elkezdünk Isten akarata szerint élni, és elkezdjük az Istent szeretni úgy, ahogy azt Jézus nekünk megmondta, az szeret engem, aki ismeri és megtartja parancsaimat. Tehát valóságos és helyes szeretettel elkezdjük szeretni az Istent, és elfordulni a bűntől. Biztosak lehetünk abban, hogy ezek a gyümölcsök érnek, és be is érnek az életünkben. Ismétlem, gyümölcsöket újra felsorolom: szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Ki ne vágyna ezekre a gyümölcsökre? Mindannyian ezt szeretnénk, hogy több szeretet legyen bennünk, öröm, békesség, kedvesség. Milyen jó egy kedves emberrel találkozni. Milyen jó egy ilyen embert ismerni, akikben ezek a gyümölcsök megvannak, és folyamatosan érnek. Időnként hallok ilyen gondolatokat, hogy hát én ilyen vagyok, ilyennek fogadjon el mindenki, én úgysem tudok megváltozni, így szeressenek az emberek. Én kimondom az igazságot, ha tetszik, ha nem, és ehhez hasonló megfogalmazásokat hallhatunk. Aki úgy gondolkodik, hogy ő nem tud megváltozni, és nem is akar, azzal a Szentléleknek sok gondja akad. Engedjük meg, hogy a Szentlélek formáljon minket, és ezeket a gyümölcsöket megérlelje bennünk. Működjünk együtt a Szentlélekkel, működjünk együtt a kegyelemmel. Ő önmagát akarja nekünk adni, és önmagával együtt a Szent Háromságot. Vágyakozzunk úgy a Szentlélekre, mint ahogy egy gyermek várakozik az édesapjára, aki nem sokára hazajön, vagy a távolban van, azzal az őszinte vágyjal, azzal az őszinte szeretettel, azzal a nyitottsággal. Jézus mondja, ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Tanuljunk meg újra vágyakozni az Istenre, vágyakozni a mennyországra, vágyakozni arra, hogy jobbá váljak, de ne türelmetlenül, hanem hagyjuk, hogy a Szentlélek megérlelje bennünk ezeket a gyümölcsöket. Amikor megkereszteltek minket, akkor megkaptuk a Szent Lelket a keresztség által, a bérmálkozásban a Szentlélek teljességét, és a keresztény nagykorúságra jutottunk el, és a tanúságtévő élethez is megkaptuk az erőt, és a Szentlélek bennünk van, de hallottam Katona István atyától, nem a püspök úrtól, hanem a budapesti Katona István atyától egyszer egy jó hasonlatot. Azt mondta, hogy úgy képzeljük el a lelkünket, mint a fekete kávé, amiben benne van a cukor. És hogyha a cukor ott van a kávé alján, akkor megkóstoljuk a kávét, és keserű. De ha felkavarjuk a kávéban a cukrot, akkor ugyanaz a kávé már édes lesz. Így van ez talán egy kicsit, hát minden hasonlat sántít, de így van ez a mi lelkünkben lakó Szentlélekkel is, hogy föl kell, hogy kavarodjon ez a lélek, és édessé tegye a lelkünket és az életünket. Híresemény lehet az életünkben például a Szentlélek szeminárium, amit most itt Tarna Leleszen tartunk, már az 5. héten járunk. körülbelül 35-en végzik a négy faluból, és különböző atyákat hívunk meg, és nővéreket, hogy minden héten az előadást tartsák meg. Szépen haladunk a könyv alapján, és már most tapasztaljuk a hihetetlen csodákat, és a léleknek ezt a felkavaró, szeretetteljes jelenlétét. Már az első alkalom után odajött hozzám egy kedves hívem, és azt mondja, hogy na hát már most megtapasztaltam, hogy a cukor felkavarodott a kávéban. Azt mondja, olyan édességet éltem át, amit nem tudok megmagyarázni magamban. Hát a Szentlélek működik, nem csak a Szentlélek szeminárium által, hanem szüntelenül közölni akarja önmagát, elsősorban a szentségeken keresztül az egyházban, csak nekünk kell befogadóvá válnunk, és megtanulni újra és újra a befogadásnak a művészetét.
Kedves hallgatóink, egy korábbi műsorunk ismétlésében Maksó Péter atya elmélkedett a Szentlélekről. A szerkesztő Gronda János volt.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.